Szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a Tóra megyeri, Jonatán vagyok, szép jó estét kívánok, Budapestről jelentkezem, békés, nyugodt és megszokott otthonomból, pontosabban annak teraszáról, itt a budapesti Gellért-hegyen, jó estét kívánok kedves Lalának, szeretettel köszöntöm Zoltán, Pétert, Ildikót, Ernőt, jó estét kívánok Margitnak. Most már több mint 20-an vagyunk, úgyhogy talán érdemes elkezdeni. Szeretettel köszöntöm Annát, természetesen Zsoltot, gyülekezik a kemény mag. Jó estét kívánok Zoltánnak, sok-sok ismerős név, néhány ismerős arc is, sokatokat még nem ismerlek. Talán annyi hírt azért hagy közöljek, ilyen kulisszatitkot, hogy elkezdődik kirajzolódni annak a folyamata, annak a mikéntje, hogy hogyan fogunk tudni személyesen is találkozni. Szeptembertől, az is lehet, hogy csak az őszi zsidó ünnepek utántól, de viszonylagos rendszerességgel 2-3 hetente, és esetleg havonta, megvan már a helyszín, megvan már a keret, hogy milyen módon az a cél, hogy időnként személyesen is tudjunk találkozni, és közösen tanuljunk, meg beszélgessünk, kérdezzünk egymástól, stb. Üdvözlöm kedves Borgó barátomat Miskolcról, jó estét kívánok Tibornak, Marián Zsolti barátomnak, aki szintén a oszlopos tag ennek a tanulókörnek. Szóval ennek a mikéntje, hogy hogyan fogunk tudni találkozni, és a helyszín, és egyáltalán, hogy hogyan nézzen ki az egész esemény, és ennek a rendszeressége, ez van most előkészítés alatt, úgyhogy Isten segít, akkor talán már régi adósságomat törlesztem ezzel. Sokat beszéltünk róla, talán már sokan föl is adtátok azzal kapcsolatban, amikor erről utoljára volt szó, talán fél évvel ezelőtt. De hogyha minden igaz, akkor mondom ősztől kezdve, most ha nem is túl gyakran, de mondjuk legrosszabb esetben havonta fogunk tudni találkozni, és akkor egy ilyen közös tanulást rendezünk, meg van már a helyszín is. Jó estét kívánok kedves Évának, szeretettel köszöntöm Lászlót, és a további több mint 250 tanulótársunkat, aki itt van. Jó estét kívánok mindannyiatoknak, visszatértem a Szentföldről. Hál' Istennek, meredek nap volt ez a mai, mert tegnap késő éjszaka érkeztünk haza, pontosabban hajnalban, és hajnalban feküdtem is le, és majd kemény nap volt. Feleségem nyilvánvalóan még keményebben dolgozott, mint én, az összes minden mosnivaló és egyebek, úgyhogy két hét után az ember ilyenekkel is el kell foglalva legyen. Én pedig egész nap dolgoztam, szóval kemény napon vagyunk túl, de hál' Istennek minden nagyon jó, itt Budapesten kiváló a levegő, nagyon friss, kellemes levegő van ideként, úgyhogy minden teljesen jó. Ez egyik kedves tanulósásunk kérdezte jó pár nappal ezelőtt, ugye a kérdések megválaszolásával adós vagyok, nem nagyon volt időm az elmúlt időkben a kérdéseket áttekinteni, úgyhogy ha megengeditek, akkor holnaptól szépen lassan ledolgozom ezt a hátrányt. Mégis van itt egy kérdés, amit üldögél a postaládámban most már egy darab ideje. Azt kérdezi valaki, kedves rabbi, kérdésem, Lamed Vav Cadik lehet-e közepes ember, vagy ők csak a cadikok közül választódnak ki? Ugye van egy nagyon híres, talán ismert zsidó misztikus alapvetés, hogy a világon minden adott pillanatban van 36 igaz ember, 36 cadik, akinek az érdemében a világ fennmaradt. Tehát bármilyen gonoszság is történik a világon, a teremtő nem fogja elpusztítani az emberiséget többször, ahogy tette ezt mondjuk az özönvíz esetén, méghozzá azért, mert minden nemzedékben van legalább 36 cadik, ugye a 36 igaz ember. Ugye a 36-os szám az érdekes misztikai szempontból. Egyébként érdekes lenne erről írnom a blogban, lehet, hogy fogok erről írni a 36 cadikról, Lamed Vav cadikról. A 36 cadikról, ugye ezt a tányában is tanultuk, azt a Talmud idézetet, hogy Isten látta, amikor megteremtette a világot, hogy nagyon kevés lesz a tökéletesen igaz ember, az igazi cadik, ezért szétszórta őket a különböző nemzedékekben, szóval, hogy ne egyszerre, ne egy időben jelenjenek meg ezek az igaz emberek. Ez az a talmudi gondolat, az alapja annak a felvetésnek, hogy van 36 igaz ember mindig a világon. Az a kérdés, a kedves tanultársunk azt kérdezi, hogy ezek csak cádikok lehetnek-e, vagy közepes emberek is. Egyáltalán bárki befolyásolhatja-e az, hogy cádikká váljon a micvák, a parancsolatok gyakorlása által, tehát hogy igaz emberé váljon. Ugye a kérdés első része az könnyen megválaszolható, igen, a 36 cádik az cádik kell legyen, nem bénoni, tehát igaz ember kell legyen, nem pedig közepes ember. Tehát ebben a tekintetben a válasz az egy egyszerű. De igen, hát az, hogy tudjuk-e vált, az, hogy tudunk-e mi is Lamed Vav Tzadikká, az 30, ez közé, a 36 ember közé bekerülni, ha úgy tetszik. Nem. Tehát, hogy nekem azt mondta egyszer egy, azt mondta az egyik rabbim annak idején a Yeshivában, azt mondta, hogy ha azt hiszed magadról, hogy te vagy az egyike a 36 igaz embernek, akinek az érdemében fennáll a világ, akkor az a jele annak, hogy biztos nem vagy egyike ennek a 36 embernek. Szóval a szerénység, az, hogy az ember fel sem merül benne, az, hogy ő esetleg cadik lenne, hogy a cadikok igaz emberek egyik, ismérve az, hogy rendkívül szerények, tehát, és őszintén szerények, nem képmutatóan szerények, őszintén szerények. Az ember nem gondolja magáról, hogy ő valami hatalmas nagy cadik lenne, vagy igazán igaz ember, úgyhogy oké. Okay. De ami a tényleges személyiség fejlődést illeti, tulajdonképpen természetesen a micvák, a parancsolatok gyakorlása, betartása által valóban persze, természetesen az ember képes arra, hogy közepesből igazzá, vagy akár gonoszból közepessé fejlődjék, vagy pedig, ahogy mindjárt látni fogjuk, a közepeseken belül is van több szint, tehát legalább kétfajta beinonit, azaz kétfajta közepes embert különböztetünk meg, nem homogén, ha úgy tetszik, az, hogy valaki közepes. Tehát természetesen a parancsolatok, a Tóra parancsolatainak lényege az Isten szolgálat, és ahogy a Tanyában az tanultuk pont tegnap előtt, illetve tegnap is, meg a korábbi tanulásokon, a 14. 15. fejezetben, a parancsolatok lényege az Isten szolgálat mellett az, hogy az ember valójában az igaz Isten szolgálat az, hogy az ember a saját személyiségén dolgozik, a saját személyiségén munkálkodik. Az ember egyetfejlődése, ha úgy tetszik, egyéniség, személyiség fejlődése az élet során, az olyan, mint egy gyémántnak a csiszolása. Az ember a gyémánt egy a természetben körbe van véve mindenféle piszokkal, ha úgy tetszik, kövülettel, ami rá van rakodva, azt le kell róla finoman fejteni, le kell finoman tisztítani, és aztán a gyémántot csiszolni kell, és készre kell hozni. Ugyanígy az ember személyisége az alapvetően egy ilyen megkövesedett, piszokkal körbevett, mindenféle selejtel vagy héjjal körbevet, ugye, hogyha már korábban beszéltünk klipáról, azaz héjakról, körbevet dolog. Tehát az ember az élete során arra kell, hogy törekedjék, hogy a saját személyiségét úgy csiszolja, mint a gyémántot. Mint a gyémántot, ahogy kiszedik, ahogy megtisztítják a sallangoktól, a különböző rárakódásoktól, ugyanúgy a lelket is meg kell tisztítani, az ember személyiségét is meg kell tisztítani a különböző rárakódásoktól. Erre szolgálnak a parancsolatok. A Tóra parancsolatainak betartása az Isten szolgálat mellett arról szól, sőt nem is az Isten szolgálat mellett, mert az maga az Isten szolgálat, hogy az ember a saját személyiségét fejleszti, a saját karakterét pallérozza. Ez maga az Isten szolgálat. Ugye erről beszéltünk. Az Alter Rebbe, az első Lubavitch Rebbe egy alkalommal azt mondja, hogy ha az ember tudni akarja, hogy mi a személyiségének, hogy hol van a személyiségének fejlesztendő területe, akkor nézze meg azt, hogy Isten milyen próbatételek elé teszi. Mert amilyen próbatételek elé tesz Isten, az indikátora, az jelzője lehet annak, hogy valójában a személyiségednek hol van fejlesztendő területe. Hogyha például, mit tudom én, minden alkalom, amikor meglátsz valaki másnak a tulajdonát, amely nem a tied, és mindig benned van a vágy, hogy elvegyed azt, hogy ellopjad azt, akkor tudjad, hogy Isten természetesen olyan próbatételek elé állít, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy kijavítsad a személyiségedben rejlő hibákat. Az ember, ugye az Alterebe, az első Lubavicserebe azt mondja, hogy Isten olyan próbatételek elé teszi az embert, ahol a személyiségének fejlődésre van szüksége. Hogyha valaki nem bír ellenállni a csokoládénak, nem bír ellenállni az édességnek, és nem bír ellenállni a falánk, és nem bír ellenállni az evésnek, akkor mindenhol folyamatosan csak elfogyasztható dolgokat lát. Mindenhol és mindenben elfogyasztható dolgokat lát, és csak e körül jár az agya, akkor persze, hogy úgy érzi, hogy Isten ezzel teszi őt próbára. hiszen az ő világában ez csak így működik, hogyha valakinek nincsen ilyen irányú gyengesége, akkor ő nem fog minden jó illatú pékség előtt, nem tudom, összefutni a nyála szájában, hogyha valakinek erre nincsen feltétlenül hajlama. Úgyhogy amit az előbb a 15. fejezet elén az általában elmondott, az éppen ez, hogy a parancsolatok betartásával, a bibliai, a tórai parancsolatok betartásával az ember éppen, hogy a személyiségét pallérozza, amely személyiség pallérozás a lényege az Isten szolgálatnak. Ez a lényege az Isten szolgálatnak. Isten úgy adta a személyiségünket, mi magunk olyanok vagyunk, mint a csiszolatlan gyémánt, amelyeket meg kell csiszolni. Hogyan tudjuk megcsiszolni? A Tóra és a Biblia parancsolatai alapján is által. Ezzel tudjuk megcsiszolni a lelkünket. Ha betartjuk a Tóra törvényeit, figyelünk arra, hogy miként viselkedünk, figyelünk arra, hogy miként beszélünk, figyelünk arra, hogy milyen szexuális kapcsolatokat létesítünk, figyelünk arra, hogy mit eszünk, figyelünk arra, hogy hogyan viselkedünk az üzleti életben, a munkánkban. A Biblia törvényei. Nem dolgozunk szombaton, és a többi, és a többi. Ezek által, ezek a parancsolatok az Isten szolgálat, és a parancsolatok általi személyiségfejlődés maga az Isten szolgálat. Ez olyannyira fontos kérdés, hogy ez nem, pont a Tanya ugye erről beszélt, és ez nem más, mint a zsidóság lényege, mint az isteni parancsolatok lényege. Hát gondoljatok bele, máskülönben mi értelme van annak, hogy Isten megparancsol ezt vagy azt? Mi értelme lenne, hogyha nem más, mint a mi saját személyiség, mint a mi személyiségünk fejlődése, amely viszont Istennek rendkívül fontos. Mert partnere vagyunk Istennek a teremtésben. Istennek nem csak alárendeltjei vagyunk, hanem közvetlen partnerei. Ugye többféleképpen a zsidó liturgiában lehet, hogy nem fog jutni idő tanulásra, de ezt mindenképpen el akarom mondani. A zsidó liturgiában, a zsidó gondolatvilágban, a zsidó filozófiában, erről már korábban talán beszéltünk, többféle módon viszonyulunk Istenhez. Viszonyulunk úgy, mint a gyermek az atyához, ugye? Amikor azt mondjuk, hogy atyánk, hogy avinu, atyánk, Istenünk, ugye az tulajdonképpen egy olyan viszonyrendszer, mint egy szülő és egy gyerek közti viszonyrendszer, illetve viszonyulunk, mint király és mint alattvaló viszonyrendszeréhez, mint uralkodó és alattvaló viszonyrendszeréhez. A vinum alkeinu, atyán királyunk. És ez a kettős viszonyrendszer váltakozik különböző helyzetekben. Különböző helyzetekben. Amikor kegyelemről van szó, amikor irgalomról van szó, akkor azt szeretnénk, hogy Isten úgy viseltessen irántunk, mint ahogy egy atya viseltetik a gyermekeire. Aki mindent megbocsájt a gyermekének, akkor is, hogy a gyermeke ne adj Isten esetleg rosszat tett. A király nem bocsájt meg minden feltétlenül az alattvalóinak. Másrésztről, ugye erről talán korábban beszéltünk, de nem árt megismételni. A király, és amikor Istenhez úgy viszonyulunk, vagy úgy referálunk Istenre, mint egy király, mint egy uralkodó, akkor tulajdonképpen, és mi mint alattvalók vagyunk, akkor tulajdonképpen ez egyfajta távolságot feltételez, ugyebár a király, az uralkodó elérhetetlen az átlagember számára ugyanis. Én akarok találkozni az angol királynővel, vagy akarok találkozni egyáltalán csak a magyar, nem tudom, elnökkel, vagy miniszterelnökkel, az nem egy egyszerű dolog, mint egyszerű állampolgár, az nem úgy van, hogy én tudok csak találkozni, ez egyfajta távolságot feltételez. Az atya és fiú viszonylat, az atya és a gyermek viszonylat, ugye a másik viszonyrendszer, ahogy Isten felé viszonyulunk, az viszont egy közelséget feltételez. Ott nincs távolság. Az atya és az apa és a gyermeke között nincs távolság. A király és az ura, és a király és az alattvaló között van távolság, az apa és a fia között, az a szülő és a fia között nincsen távolság. Ez a távolság, ez néha jól jön, néha hasznos, és néha pedig nem. Amikor arról beszélünk például, hogy Isten ne nézze olyan aprólékosan a cselekedeteinket, legyen olyan, mint egy király az alattvalói felé, nem foglalkozik, ne foglalkozzon apró pici dolgokkal, ugye? Egy apa részletesen érdekli az apát, hogy mit csinálnak a gyerekei. Ugye, amikor bűnözünk, ne adj Isten, amikor bűnözünk, akkor viseltessék úgy Isten irántunk, mint egy király a alattvalóival. Ne foglalkozzon a mi apró cseprő hétköznapi kihágásainkkal. Amikor viszont jutalomról van szó, vagy ne adj Isten büntetésről, akkor viszont legyen olyan Isten, viszonyuljon úgy Isten hozzánk, mint egy atya, mint egy apa viszonyul a gyermekéhez. Irgalommal, kegyelemmel, szeretettel, stb. Ugye? Tehát akkor ne legyen távolság kettőnk között. Ezt a viszonyrendszert használjuk felváltva, attól függően, hogy milyen viszonyba kerül, milyen viszonyrendszer szükségeltetik Istennel. De van egy harmadik viszonyrendszer, erről viszont nem beszéltünk, vagy legalábbis nem ebben a kontextusban. Van egy harmadik viszonyrendszer Isten és az ember között, ez a harmadik viszonyrendszer pedig a férj és a feleség, a nő és férfi viszonyrendszer. Ugye, amely például tetten érhető, mondjuk ha Salamon énekek énekét olvassa el, az ember a Biblia énekek éneke című könyvét, Salamon király szerzeményét, ami tulajdonképpen ugye egyik a szent iratoknak, és a Talmud azt is mondja, Rabbi Akiva, a híres Talmudból, azt is mondja, hogy ha a Biblia könyvei szentek, akkor az énekek éneke az a szentek szentje, az szentebb mindegyiknél. Ilyen fontos. És az énekek éneke egy férfi és egy nő szerelmét, egy férfi és egy nő vágyakozását egymás iránt mutatja be. Amit ugye tudunk, a Talmud rávilágít, hogy itt ez egy allegórikus megjelenítés, mert tulajdonképpen nem egy férfi és egy nő viszonyrendszeréről, hanem Isten és az ember viszonyrendszeréről van szó. Ha viszont Isten és az ember viszonyrendszeréről van szó, akkor az azt jelenti, hogy Isten úgy visel, akkor kell egy olyan viszonyrendszer is, nem csak olyan, mint király az alattvaló iránt, nem csak olyan, mint apa a gyermeke iránt, hanem mint férj a felesége iránt, mint a szerető a mátkája iránt. Ez a harmadik viszonyrendszer, ez pedig itt sincs távolság, csak úgy, mint az atya, mint a szülő és a gyermek között nincs távolság. Ugye a király és az uralkodó és az alattvaló között van távolság, a szülő és a gyermek között nincs távolság, a partnerek között sincs távolság, hanem partnerség van. Tehát a férj és a feleség között, a férfi és a nő viszonyrendszerében partnerség van, nem pedig távolság. Ott nem lehet semmilyen távolság. Ott nem csak, hogy nem lehet semmilyen távolság, hanem ott fizikai egyéválás is van. Ugye egy atya és egy apa és egy gyermek viszonyrendszerében ott nincs fizikai egyéválás. A férj és a feleség kapcsolatában van fizikai egyéválás. Márpedig, azt tudjuk, ha máshonnan nem, az előbb említett Énekek éneke című könyvből, bibliai könyvből, amely, mint mondtam, nagyon különleges státusz bír a Biblia könyvei közül. Van egy ilyen viszonyrendszer is Isten és az ember között. Egy női férfi, egy férj és feleség viszonyrendszere, amely határok nélküli, amely partnerség. Partnerei vagyunk az örökkévalónak a teremtésben. Nem csak alattvalói vagyunk Istennek, nem csak gyermekei vagyunk Istennek, hanem partnerei is. Ez egy nagyon fontos és kiemelkedő. Ez egy kiemelkedő pozíció partnernak lenni. És kiemelkedő felelősség is. Kiemelkedő felelősség. Az atya, az apa és a gyermek viszonyrendszere, illetve a király és az beosztottja, vagy mi az a alattvalói viszonyrendszerben, nincs olyan fajta felelősség, mint amilyen a partnerféle viszonyrendszerben van. Amikor ugyanis a lényeg az, amikor úgy viszonyulunk Istenhez, mint egy király, mint az alattvaló a királyához, de még akkor is, amikor úgy viszonyulunk Istenhez, mint egy gyermek az apjához, akkor van egy nagyon erős aláfelé rendeltség, egy nagyon erős függési viszony, méghozzá hierarchikus viszony. A partnerségben, a házasságban nincs hierarchikus viszony. A jól működő házasságban nincs hierarchikus viszony. Ott a partnerek egyenlőek. Nem egyformák, egyenlőek. Nem mindegy. Ugye a manapság arról van szó nagyon gyakran, hogy a férfi és a nő, a férj és a feleség egyforma. De erről nincsen szó. Nem egyformaság van, hanem egyenlőség van. Jogegyenlőség és lehetőség, és egyenlő lehetőségek, egyenlő esélyek, felelősség, de nem egyformaság. amikor Istennel partneri, amikor úgy referálunk Istenre, mint a férj, ugye a zsidó filozófiában Isten, amikor kinyilatkozott a Szinájhegynél, és a zsidó nép megkapta a Tórát, megkapta a Isten megjelent az ott, meg a Egyiptomból kivonult teljes zsidó népnek, azt a Talmud azt mondja, hogy ez egy esküvő volt tulajdonképpen, amikor Isten házasságot kötött a zsidó néppel, Frigyre lépett a zsidó néppel. És mint egy olyan kapcsolatból egymásra vagyunk utalva, mindenki a másikra, mi is Istenre, és Isten is ránk. Isten is ránk van utalva. Amikor azt mondjuk, hogy Isten ránk van utalva, az nem azt jelenti, hogy nem, hogy Isten ettől kevésbé tökéletes, vagy nem tökéletes azért, mert függési viszony van köztünk. De olyan függési viszony, ami egy partnerség, egy partner alapú függési viszony. Nem egy aláfelő rendelt viszony. Ezért, és visszatérve az eredeti gondolatra, ezért a személyiség fejlődés, az ember, amikor a személyiségét pallérozza, méghozzá ott a minden nagyobb a munka, annál nagyobb a jutalom, le fum cara agra, ahogy a Talmud fogalmaz, le fum cara agra, a belefektetett energiához képest jön jutalom. Minél inkább nehezedre esik valami, tudjad, hogy annál fontosabb Isten számára. Minél inkább nehezedre esik. És ez nem azért, mert Isten valami, nagy Isten szadista, ez nem szadizmus, hanem egyszerűen olyan próbatételekkel jár itt Isten, hogy azt akarja, hogy te dolgozzál a személyiségeden. Mert partnere vagy. Isten nem csak megteremtett téged, de a teremtésed nem fejeződött be azáltal, hogy Isten megteremtett. A teremtésednek részese vagy te is. Te is képes vagy a teremtésedet befejezni, tökéletesíteni, véglegesíteni. Méghozzá a személyiséged fejlesztése által. Kedves barátaim, köszönöm, hogy itt voltatok. Elnézést, hogy a tanulmányokra most nem jutott itt, de azt gondolom, hogy ezek fontos gondolatok, amelyeken érdemes gondolkodni. Holnap este 8-kor válok benneteket sok-sok szeretettel. Addig is lájkoljátok, kérlek. Lájkoljátok és kövessétek ezt a Facebook oldalt. Kövessétek az Instagram oldalamat is, Lekvár és Jam néven, nézzétek a lekvarisjam.blog.hu-t, a blog oldalamat, ahol több száz blogbejegyzés van. Ma is tettem ki egy új blogbejegyzést a zsidó esküvői szertartáshoz kapcsolódik motívumról, vagy mozzanatról, az pedig az, hogy miért szokták az esküvői baldahint szabad ég alá helyezni. Az index.hu cím oldalán is kint volt ma egész nap ez a blogbejegyzésem. Isten segít és ad erőt, akkor további blogbejegyzések is váratok. Holnap este 8-kor várlak benneteket szeretettel. Ha van bárkinek kérdése, kérem, írjatok ide a Facebook oldalra. Holnap estétől kezdve elkezdem ledolgozni a hátrányt, rengeteg kérdés gyülemlet föl, de ez ne tartson vissza benneteket abban, hogy további kérdéseket küldtök, mert ezek engem mind-mind motiválnak. Vigyázzatok magatokra és egymásra, szép estét kívánok, jó egészséget!